Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Érdekes emberekről készült magazint hallgatják éppen. Beke László vagyok, a műsor vezetője, és mai beszélgető társam Topa Zoltán rendőrőrnagy. Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
Szép napot kívánok mindenkinek.
Szervusz. Pár hete ismertem meg Zoltánt egy pedagógus továbbképzés kapcsán. Elindult egy program, amelynek az a címe, hogy bűnmegelőzés az iskolában. Hát azt tudjuk, hogy sok bepótolnivaló van minden intézményben ezen a területen, és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács éppen azért szervez ilyen képzéseket, hogy valami előrelépés legyen. Én úgy ismertelek meg, hogy egy nagyon motivált, fölkészült szakember vagy, aki én azt hiszem, hogy elkötelezett módon végzi ezt az egész tevékenységet. Arra kérlek, hogy mielőtt ebbe a szakmai részébe belevágnánk, vagy erre rátérnénk, egy kicsit magadat mutasd be. Elmondtad itt egy beszélgetésben a képzés során, hogy 10 évet, vagy közel 10 évet rendőrjárőrként dolgoztál, az egy izgalmas időszak volt, de gondolom, hogy sok más is történt ez alatt.
Így van, így van. Hát igazából ugye én egyenruhásként, tehát most már 23. évet kezdtem el lassan ebben az évben a rendőrségnél. 9,5 év volt ez az egyenruhás időszak. Kerületi kapitányságon dolgoztam, több budapesti kerületi kapitányságon, 6. kerület, 8. kerület, 3. kerület, az volt az igazán meghatározó. És hát ebben az időszakban is ugye hát én igazából őrmesterként kezdtem el, és akkor szépen egyre magasabb beosztásba kerültem, de aztán foglalkoztam rendőrtanulókkal is. És igazából volt egy körzetterület, ahol járőztem, egy gépkocsizó járőr voltam, tehát igazából végigjártam az összes lehetséges pontját ennek a rendőri szervezetnek, fogdán is dolgoztam, teszem hozzá, és akkor utána pedig átkerültem a BRFK-ra, a Budapesti Rendőr Főkapitányságra, a bűnmegelőzési osztályára, és ott pedig ifjúságvédelemmel kezdtem el foglalkozni, pontosabban gyermek és ifjúságvédelemmel. Közben ugye volt főiskolai végzettség, tehát tanítóképzőt is elvégeztem, akkor a rendőrtiszti főiskolát, akkor még úgy hívták, nem, mint most, hogy Nemzeti Közszolgálati Egyetem, és aztán ott is eltöltöttem egy jó pár évet, és 2014-ben kerültem át a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz. Hát igazából előtte jött létre, ugye egy kormányhatározattal, és aztán akkor még olyan 6-an dolgoztunk a tanácsnál, aztán szépen bővült a létszámunk. Ugye akkor készült el a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia, de pont abból kifolyólag pontosodott ez a dokumentum prioritások beavatkozási területek kijelölésével, hogy legyen egységes arculata a bűnmegelőzésnek, legyen egy rendszer szintű szemlélete a bűnmegelőzésnek, és tényleg ki legyen kijelölve a felelősök, akkor mehette ugye a különböző indikátorok, tehát mérőeszközök, mérési folyamatok, és hogy elinduljon egyfajta irány, akár most itt a település biztonságon belül, akár ifjúságvédelmen belül, akár az áldozattá válás megelőzésen belül, vagy áldozatsegítésen belül, illetve a bűnismétlés megelőzésen belül. És akkor így kerültem ide a tanácshoz, ahol pedig már konkrétan belekerültem, hogy amellett, hogy az ifjúságvédelmi területet megőriztem, elkezdtem trénerként tevékenykedni, képzéseket tartani, akár rendőröknek, akár pedig pedagógusoknak, akár pedig a gyermekvédelmi jelzőrendszer minden tagjának. Mellette ugye például a rendőrségi programokon belül ugye van a DADA és az ellenszer program. A DADA az, ami az általános iskolásoknak készül, a ellenszer pedig a középiskolásoknak, és a ezt oktató rendőröket is ugye elkezdtük képezni, és ebben a képzésnek is aktív tagja lettem. Illetve utána később létrejött az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó hálózat, ugye abban is már a BRFK szinten is már benne voltam a képzésükben, ott még szakmai koordinátor is voltam, tehát elég sok területen megfordultam, és igazából most pedig elkezdünk itt az új irányok felé menni, új módszereket felkutatni, amiben szintén most már mondhatom azt, hogy aktív szereplő vagyok, akár itt az élménypedagógia módszerének átadása gondolhatunk, akár pedig, hogy hogyan kommunikáljunk, hogyan bánjunk az égeneráció tagjaival. És itt említeném meg azt is, hogy aktív együttműködést építettünk ki a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács részéről, és ennek szintén mondhatom újra, hogy aktív szereplője vagyok, a Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesülettel, Szegedi Egyesületről van szó, és hozzájuk tartozik igazából a bűnmegelőzési iskolában képzés, a reziliencia képzés, illetve a hogyan bánjuk az égeneráció tagjaival című képzés. Úgyhogy most már velük is egy aktív, szoros szakmai kapcsolatot építettem ki. Tehát akkor így jutottam el igazából a járőr, vagy éppen a másik szolgálati területre menjek, a objektumőrtől egészen a fogdaőrön keresztül az egyébás járőr szolgálaton át. Én jutottam el igazából ebbe a képző oktatási rendszerbe, és itt most már aktív tagként veszek részt, akár rendőrök, akár pedig a pedagógusok képzésében.
Én úgy tapasztaltam az eddigiekben, hogy a rendőrség meg a hozzá hasonló többi fegyveres testület vagy egyenruhás testület azért eléggé, hogy is mondjam, tehát nehezen engednek maguk közül civileket. Veled való találkozásban pedig éppen azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon nyitott vagy nyitottak vagytok ebbe az irányba, ahol mi élünk, meg dolgozunk.
Így van. Tehát azt el kell mondanom, hogy azért nekem munkám révén is állandó aktív és szoros kapcsolatom volt a civil szervezet tagjaival. Ugye főleg itt most mondom a jelzőrendszerről beszélünk, ugye gyermekvédelmi jelzőrendszerről. Tehát például, amikor a Budapest rendőrfőkapitányságon dolgoztam a bűnmegelőzés osztályon, akkor ki is építettem egy ilyen szakmai fórumot, egy szakmai csoportot, ez pedig akkor a fiatalokat védő csoport névre hallgatott. Tényleg ilyen közösségi oldalon hoztunk létre felületet, állandó szakmai konzultáció, esetkonferencia volt köztünk, illetve számtalan programot dolgoztunk ki, akár most itt a csellengő akcióra gondolok, amire lehet, hogy valaki meg emlékszik is a hallgatóságból, amikor ugye a üzletközpontok környékén, aluljárok környékén kutattunk fel tanítási időben fiatalokat, valamint aktív kapcsolatot ápoltam gyermekotthonokkal, speciális iskolákkal, esen is diákokkal foglalkozó iskolákkal is, akikkel volt, hogy közös szolgálatot szerveztünk. Tehát jöttek velem a gyermekotthon képviselői, nevelők, gyámok, gondnokok, vagy éppen jöttek velem a iskolaigazgatók, és akkor úgy közösen hajtottunk végre különböző programokat. De mellette kiépítettünk számtalan programot is, amiben interaktívan szólítjuk meg a fiatalokat, és ennek szintén aktív kapcsolat tagjai voltak a civil szervezetek. Mindig is igazából már a Nemzeti Bűnözés Tanács is megfogalmazza, és a Nemzeti Bűnözés Tanács ezt úgymond ilyen kitűzte maga elé, hogy ugye önmagában nem véletlenül hívták létre úgy a dokumentumot, hogy társadalmi bűnmegelőzés, mert igazából önmagával a bűnözéssel szemben bűnözés mindig is lesz. Amíg az emberiség van, addig a bűnözés mindig jelen lesz. Ez egy sajnos egy társadalomnak egy folyamánya. Viszont a fellépés a bűnözéssel szemben, akár gondolunk itt a bűnalkalmak csökkentésére, vagy a bűnözés leüldöző hatások mérséklésére, vagy a bűnökök mérséklésére, ez csak össztársadalmi feladatként lehet ezt kezelni. Tehát muszáj és kötelező is együttműködnünk civil szervezetekkel, egyesületekkel, akár most gondolok iskoloktatási intézményekre, tehát mindenkire, aki valamilyen szinten aktív kapcsolatot, vagy éppen távolabbi kapcsolatot ápol gyermekekkel. Tehát, hogyha már a gyermekvédelemről beszélünk, tehát egyedül csak a rendőrség ezt nem tudja megoldani. Csak a BV ezt nem tudja megoldani. Ez össztársadalmi feladat, amiben mindenkinek részt kell vennie, és szerepet kell vállalnia.
Kedves hallgatók, ennél a gondolatnál folytatjuk néhány perc zene után.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük ismét a Palas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Érdekes emberekről szóló magazinban Topa Zoltán őrnagyúrral készült beszélgetést hallják. Elmondhat, hogy nagyon szoros együttműködés van a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, illetve az oktatási intézmények között. Hát én is ennek kapcsán kerültem bele ebbe a képzésbe, a legnagyobb örömömre, meg így utólag elmondva már az elégedettségemre is. De hogyan látod a mai magyar oktatásnak a bűnözéssel, vagy a bűnmegelőzéssel kapcsolatos területeit?
Hát igazából én azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy a utóbbi időben azért nagyon nagy fejlődés volt tapasztalható. Tehát most már mindenki érzi benne a felelősségét. Korábban például a rendőrségen belül is ugye volt egyfajta fenntartás, hogy a bűnmegelőzés az tud-e olyan eredményt produkálni, amit mondjuk esetleg elvárunk. De aztán utána mindenki ezt észrevette, ugye a szemléletformálás is történt, és igazából rájöttek arra, hogy igenis lehet tennünk, csak cselekednünk kell. És ráadásul egyre jobban akár külföldre is adoptálunk módszereket, interaktív módszereket honosítunk meg, és mellett ott is azt is látom, hogy a képzési rendszerben is, akár általunk is, ugye egyre inkább ez jelentős, a jelen van a konstruktív pedagógia, vagy éppen mondom bármilyen olyan gyakorlati módszer, ami nem csak egy módszertani hátteret ad akár egy pedagógus kezébe, hanem mellette ugye szemléletet is formál. És ráadásul nagyon sok olyan innovatív területei vannak, akár filmek, akár kisfilmek, akár ilyen közösségi felületek, akár internetes játékok, amik már a prevenciót tűzik ki célul, és ez mindenképpen sokkal hatékonyabban szólítja meg a lakosságot, legyen szó településbiztonságról, legyen szó akár gyermek és ifjúságvédelemről, vagy éppen bűnismétlés megelőzéséről, mint korábban. Úgyhogy azt mondom, hogy ebben hatalmas fejlődés volt az utóbbi időszakban.
Lehet-e kategorizálni azt, hogy melyik korosztálya leginkább veszélyeztetett, vagy inkább arról lehet beszélni, hogy korosztályonként változik a veszélyeztetettségnek a szintje is, meg a módjai is?
Hát igazából azt kell sajnos mondanom, hogy akár most elkövetői, akár privázati szinten nézzük. Egyrészt az, hogy mondjuk egy fiatal, beszéljünk most akkor a kiskorokról, gyermekekről, 18 év alattiakról, tehát nagyon-nagyon vékony a határ, hogy az okokat térképezzük föl, most akár ilyen családi, akár kortárs hatás, akár pedig az internet hatása, mint befolyás. Nagyon vékony a határ, hogy elkövető vagy áldozat lesz egy fiatal. A másik rész, amit még külön kihangsúlyoznék, hogy külön kiemelni most csak a 15 évesek, csak a 16 évesek nem lehet. Tehát azt kell mondani, hogy egyre lejjebb megy a határ. Tehát azért most már 10 éves korban, 9 éves korban ki vannak téve olyan veszélynek a fiatalok, amik nagyon komoly bűncselekmények áldozati lehetnek. A másik része, hogyha nem figyelnek oda, akár naivság, akár óvatlanság miatt, akár pedig mondjuk egy kötődés hiánya miatt, és valakinek a szeretetét szeretném megszerezni, és ezért tesznek valamit az interneten keresztül például, de elkövető oldal is egyre lejjebb a korosztály. Ugye ez történik a szerhasználatnál is. Ott is egyre inkább lejjebb a korosztály, egyre korábban fogva ki a különböző illegális, vagy éppen legális, de mindenképpen káros hatású szereket. Tehát nagyon nehéz ezt belőni, de egy biztos, amivel nekünk kifejezetten foglalkoznunk kell, azt kell mondanunk, hogy akár 8 éves korosztálytól, akár 16 éves korosztályig. Tehát addig lehet olyan hatást gyakorolnunk, ami későbbiekben mindenképpen pozitív irányba terelheti a fiatal életét. Tehát eltérhet deviáns útról. Utána már nagyon nehéz formálni a személyiségét. Már önmagában 14-16 éves korosztályon nagyon nehéz formálni a személyiséget, de akkor mindenképpen mellett a közösség hatása, a család hatása, a családi minták, a szerepmodellek, vagy épp az internetes nyomás, mint olyan jelen van. De ha lát egy olyan példát, egy olyan referencia személyt az életében, aki a számára példaértékű, akkor mindenképpen pozitív hatással tudunk lenni a fiatalra is. Tehát mindezt mondom, kiemelném, 8-16 éves korosztály az, akivel aktívan és mindent egynapra téve foglalkoznunk kell. Különböző interaktív módszerekkel.
Volt egy időszak, pontosan már nem tudnám megmondani, hogy mikor volt nagyjából, amikor még én is voltam, hogy mikor a kábítószer fogyasztás volt az első számú közellenség a diákság területén. Most, ahogy itt a képzésen részt vettem, egyre inkább azt vettem észre, hogy ez a számítógépes vagy virtuális világ hihetetlen veszélyeket hordoz magában. Erről is egy pár szót, ha mondanál.
Igen, azt kell mondanunk, és ráadásul ez a kettő nem is választható egymástól. Tehát sok esetben mondjuk az interneten látnak esetleg egy olyan ismeretlen, addig számukra ismeretlen szert, amit aztán valamilyen szinten baráti körben kipróbálnak. Vagy éppen ott ösztönzik, ott beszélik rá, ott befolyásolja a gondolkodását. Tehát mindenképpen a szerhasználattól sem választható az internetes veszély. De az biztos, hogy az utóbbi időben, most beszéljünk a generációkról, Z generáció mindenötti szinten, Z generáció és alfa. Azok a fiatalok, akik 1995 után születettek, illetve 2010-ig, ez a Z generáció, és 2010-től pedig az alfák vannak. Na most ők belecsöppentek egy olyan világba, amiben az internet már nem egy szintér, hanem egy élettérré vált. Tehát mindenképpen egy befolyásoló tényező. És rettentő sok, nagyon komolyan elterjedt, akár okostelefonon keresztül, akár otthoni számítógépen keresztül. Tehát minden háztartásban szinte már előfordul, vagy barátok révén felkerültek az internetre, közösségi oldalra, és rettentő sok közösségi terület van, ahol most már nem az van, hogy mondjuk egy osztályközösségben, hogy barátok révén az után próbálnak hatni a fiatalra, éppen befolyásolni a gondolkodását, 0-24 órában. És erre a hirtelen információ gazdag világra, erre nincsenek ők érzelmek felkészülve. Tehát hiányzik egyrészt az érzelmi biztonság háttérből, vagy az érzelmi töltés. És ráadásul a szülők részéről pedig hiányzik az információ bázis, amivel hatékonyan tudnánk ezt a jelenséget egy kicsit fékezni, vagy megállítani. A szülők sokszor nem is ismerik ezeket az internetes veszélyeket. Legyen szó közösségi oldalról, legyen szó videó megosztásról, vagy képmegosztásról. Sajnos azt el kell mondanunk, hogy most már nagyon-nagyon rizikó, és pillanat alatt tudnak olyan felületekre tévedni a fiatalok, ahol felnőtt tartalmakkal találkoznak, bántalmazással találkoznak, vagy éppen szélsőséges videókkal. És ráadásul ez nagyon komolyan meghatározza az életüket, mert a fiatalok, ugye bennük van az, hogy dominanciára törekednek, népszerűek akarnak lenni, szeretnének sikeresek lenni. Na most ez, az internet nyújtja egy pillanat alatt ezt a fajta sikert, ezt a népszerűséget, csak az a kérdés, hogy milyen áron. És amikor látják azt, hogy valaki feltesz egy bántalmazást, és ezzel népszerűvé válik, vagy feltesz mondjuk egy öngyilkosság tartalmú videót, és ezzel népszerűvé válik, vagy teljesít egy kihívást, egy extrém kihívást, ami mondjuk esetleg életveszélyes kihívás, és ezzel népszerűvé válik, akkor ő is kipróbálja. Nem akar lemaradni, sodródik, súlytalanít, és mellette ugye ott van a másik rész a bántalmazó oldal, például akik interneten tesznek fel mondjuk bántalmazó videókat másokról, álprofilt hoznak létre másokról, ők még nem is érzik a tették súlyát, mert mi az osztályközösségben, ha bántanak valakit, akkor ott van egy érzelmi reakció. Itt viszont nincs érzelmi reakció. Itt nincsen az a fajta emóciós töltés, amit látna, hogy akkor hoppá, ami húzna egy gátat, hogy hoppá, itt álljak meg. És a másik része pedig, hogy amikor nem látja a leírt szavak súlyát, nem érzi a hanglejtést, a hangsúlyt, nem tudja azt, hogy az a másik fél hogy értelmezi, hogy mit fog kiváltani belőle. És mivel számukra élettér az internet, tehát ha interneten keresztül bántanak, az nekem a legsúlyosabb bántalmazás, mert ott élem az életemet. És ezért el akar tűnni a világ elől, és ilyenkor van az, hogy sajnos akár egy ilyen bántalmazásos videó közzététele, akár ilyen tragédiába tolja el a történetet, mert fiatal annyira nem bírja elviselni a nyomást, hogy akár öngyilkosság felé fog menekülni. Öngyilkosság kísérletet hajt végre. És ez mind ez a közösségi tér által okozott nyomás miatt van. Illetve még egy fogalmat kiemelnék, és itt a dr. Tarianna Mária gondolatát fogalmaznám meg, ez még nem más, mint az átcímkézés. Az átcímkézés gondolata, hogy amikor azt látja a fiatal, hogy mondjuk három embernek nem tetszik a bántalmazás, de 10 embernek vagy 100 embernek tetszik, akkor neki ez a mennyiségi érték nem lesz a pontos. Tehát ugye önmagában az internet, mint olyan, egyrészt nem csak, hogy egy új élettel teremtett, hanem mellette sérülnek a szociális kompetenciák, és mert az értékrend is teljesen átalakul, ennek köszönhetően ugye akár egy fiatal egy pillanat alatt térhet el a deviáns útra, mert nem látja ennek súlyát, és igazából a közösség akar együtt menni. Nem akar kilógni, nem akar kitűnni, és ez megy velük. Tehát ezért lett egy nagyon-nagyon veszélyes tér az internet, főleg, hogyha nincs rá felkészítve a fiatal, főleg, hogyha magában a családban a szülők nem ismerik ennek a jelenségnek a veszélyét, vagy nem ismerik azt, hogy ezt hogyan lehet megelőzni, hogyan kell ezt lekommunikálni, és nem ismerik olyan azt, hogy a gyereknek ki mi az internetes lábnyoma, tehát nem tudja azt, hogy a gyerek milyen oldalon jár, milyen közösség tagja. Mondanék egy példát, csevegő applikációk. A fiatalok többsége nagyon sok csevegő applikációt telepít, és ráadásul úgy veszi át más csoportok nézeteit, szemléletmódját, akár öltözkedési stílusát, hogy nem is találkoznak személyesen. Még egy elem, amit ugye a Új Nemzedék Központ, EMI belül, Új Nemzedék Központ, volt egy konkrét felmérés a 2017-ben, de egyébként tudnék mondani 2018-as, 2019-es, akár NMHH kutatásokat is, amiben mindig kimutatják azt, hogy a fiatalok többsége 75%-ban online tart kapcsolatot. Tehát online barátaik vannak, online közösségeknek a tagja. És ők befolyásolják a nézeteket, nem akar kimaradni, nem akar kilógni, és így mindenféle extrém kihívásokat teljesít, ami akár lehet bűncselekmény is.
Kedves hallgatók, folytatjuk néhány perc zene után.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Ismét nagyon sok szeretettel köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Topa Zoltán őrnagyúrral beszélgetünk a bűnmegelőzés az iskolában elnevezésű programról. Nagyon sok izgalmas, és úgy gondolom, hogy sokak számára újszerű gondolatot fogalmaztál már meg. Közben bennem az fogalmazódott meg, hogy diákok, pedagógusok, szülők relációjában milyen a fogadtatás? Kiket a legegyszerűbb és kiket a legnehezebb meggyőzni annak kapcsán, hogy erre szükség van?
Hát azt kell mondanom, hogy igazából a diákok és a pedagógusok között is van egy ilyen nagyon nagy szkeptikusság ebben a programmal kapcsolatban, vagy éppen a előadással kapcsolatban, vagy éppen amikor bemegyünk az iskolába, osztályba, vagy éppen próbálunk egy képzést elindítani. Aztán utána szépen lassan omlik le ez a gát, és amikor tényleg akár a diákok részéről oda megyünk mondjuk egy innovatív programmal, akkor mindenképpen nagyon jó a fogadtatás, mert olyan témákról beszélünk, ami őket érinti. Ami számukra fontos, legyen az konfliktuskezelés, legyen az iskolai erőszak megelőzése, legyen az kábítószer téma, vagy internetes veszélyek, vagy éppen a cyberbullying, hogyha már internetes veszélyek egy bizonyos részét boncolgatjuk. Vagy ha osztályközösségről beszélünk, akkor a megfélemlítés, mint olyan, a bullying tulajdonképpen, a bántalmazás. Ezek mind találkoznak ezek a jelenségekkel, tehát ezért mindenképpen van róla véleményük, és amikor látják azt, hogy konstruktívan szólítjuk őket, tehát nem egy passzív tudást szeretnénk átadni számukra, egy passzív befogadásra kényszerítjük őket, hanem bevonjuk a beszélgetésbe a fiatalokat, akkor mindenképpen aktívan részt vesznek benne, és nagyon jó részükre a fogadtatás. Legyen szó általános iskolásokról, legyen szó középiskolásokról. Egyébként általános iskola alsó tagozatán hihetetlen jó, még mai napig ott nincs szkeptikusság, nagyon jó fogadtatásra van egy rendőrnek. Másik oldal a pedagógusok. A pedagógusok esetében ők mindig ugye akár sajnos ott van jelen panasz, ami sokszor jogos, a módszertani háttér hiánya, az eszköz hiány, az erőforrás hiány. És ez előfordul az, hogy mondjuk egy képzésen mindig van olyan pedagógus kolléga, aki valamilyen szintén ugyanazt a fogalmat használom, szkeptikus. Tehát nem tudja, hogy mondjuk ő neki egy ilyen módszer, vagy egy ilyen program mit tud adni. És amikor látja azt, hogy micsoda módszertani hátteret kap, micsoda segítséget kap, milyen szakmai fórum jön létre, szakmai kapcsolattartás jön létre, és egyébként nagyon sok ilyen kérdésem van, ahol még a mai napig ez a szakmai háló működik a pedagógus kollégákkal. Nem csak pedagógusok vesznek egy direkt és kifejezetten egy ilyen képzésen, hanem jelen vannak a jelzőrendszer egyéb tagjai. Mint például ott vannak olyan, akár a most már az iskolai szociális segítők, jelen vannak akár a családsegítő intézményekből, a gyermekjóléti központoktól, ugye ezen belül is iskolai szociális segítőket már mondtam, vagy éppen gyámhatóságtól, de volt már, amikor jelen volt, akár az ügyészségről egy képviselő. Olyan is volt már, amikor a fiatalok börtönéből volt egy nevelő a képzésünkön, nem is egyszer. Tehát kiépül igazából egy teljes bűnmegelőzési szakmai háló. Akit legnehezebb megszólítanunk, az a szülők. A szülők, mert ugye például a rendőrkollégák is egyszerűen arra panaszkodnak, jogosan, teszem hozzá, hogy hiába hirdetik meg a szülői fórumot, hiába hirdetik meg akár a szülői értekezletet, nem jönnek el. Hogyha el is jön szülő, általában a szülő jön el, akinek nincsen problémája a gyerekével. De mindenképpen ő aktívan jelen van akár egy ilyen szülői megbeszélésen. Viszont akinek kifejezetten probléma van a gyermekével, vagy éppen olyan intézménybe is jár, olyan speciális iskolai oktatási intézménybe, igazából kivonja magát, hárítja, eltolja magáról a felelősséget, és nem vesz részt aktívan ebben a bűnmegelőzési prevenciós tevékenységben. Tehát igazából a szülő az, ami egy ilyen nagyon-nagyon olyan gócpont, akit még valamilyen szinten ki kell dolgozni, hogy hogyan lehet akár hatékonyan megszólítani. Erre is már vannak módszerek, akár filmek, akár pedig közösségi oldalak, vagy akár pedig ilyen különböző videó megosztó csatornákon keresztül, úgyhogy mindenképpen dolgozzunk erre ki újabb és újabb módszereket, mert mondom, a szülő az, akivel mindenképpen kommunikálnunk kell. Személyes képzésen is részt vettek szülők, mert azért ugye minden pedagógus, másik szerepében szülő is. Tehát pedagógusként hazaviszi ezt a fajta, akár szülői tapasztalatokat is, tehát ott van is tudja kamatoztatni azt a fajta ismert bázist, amire szüksége van, hogy a gyermekének hatékonyan tudjon segíteni ebben a eléggé széleskörű információkhoz meg világban.
Kicsit megnyugtattál, mert én is így tapasztaltam, hogy a pedagógus kollégákat viszonylag könnyű meggyőzni egy ilyen programnak a létjogosultsága felől. Én magam is ezzel találkoztam a magam intézményében, viszont azt látom én is, hogy a szülők tekintetében ott már egy kicsit más a helyzet. De nagyon örülök annak, hogyha erre vonatkozóan is valamilyen programot előkészítetek, vagy lesz majd lehetőség.
Mindenképpen ez a kidolgozás ott is áll, mert mondom, vannak olyanok, amikor mondjuk a szülők is fel vannak például akár internetes felületeken, tehát csatornákon keresztül, vagy más úton, módon is megszólítani a szülőket, és mondom azáltal, hogy a bűnös iskolában című képzés egyre inkább népszerű. Egyre jobban elterjed, ugye évente 8-10 képzést tartunk, mind Szegeden, mind különböző más, mind Budapesten, mind más településeken. Tehát minél több emberhez eljutunk, a programok révén, amiket elviszünk iskolákba, szintén nagyon sok gyereket, valamint pedagógust, valamint iskolai segítőt megszólítunk, tehát mindenképpen valamilyen szinten az információt mennek tovább. Vagy olyan is előfordul, hogy egy gyerek viszi haza az információt a szülőnek, és utána később ebben egy következő lépcsőfok, a szülőt is könnyebb lesz meggyőzni, hogy vegyen részt akár egy szülői értekezleten, vagy egy szülőtnek meghirdetett fórum beszélgetéseken. Azért volt ennek is sok pozitív példa, és volt, hogy amikor bizonyos településeken meghívtak egy szülői fórumra, ahol egy ilyen videó beszélgetéssel, tehát videóklubban volt egybekötve a szülői fórum, és ott például majdhogy nem egy színháztermet megtöltöttek a szülők. Tehát mindenképpen van, és igazából meg volt hirdetve, hogy a cyberbullyingról, vagy éppen egy másik helyen a szerfogyasztásról lesz szó, meg a szerfogyasztás megelőzéséről. És megtöltötték, jelen voltak, érdeklődnek voltak. És volt olyan szülő is, aki utána is megkeresett a kérdéseivel. Tehát mindenképpen van egy pozitív irány is, úgyhogy ebből fogunk építkezni.
Igen, egy pedagógussal együttműködő szülő a főnyeremény. Kedves hallgatók, egy pár percig ismét zene következik, és utána néhány percre még visszatérünk beszélgetni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a Halas Rádió hallgatóit. Topa Zoltán őrnagyúrral beszélgetünk a bűnmegelőzési programról, amely programot a különböző oktatási intézményekben próbálunk bevezetni és megvalósítani. Jelen pillanatban is, ha jól tudom, egy vidéki képzésen vagy. Milyen tapasztalataid vannak, hogy a budapesti, illetve a vidéki fogadtatás között van-e valamilyen különbség?
Hát szerencsére azt kell mondanom, hogy nincsen. Tehát mind a budapesti, mind pedig a különböző vidéki képzések nagyon nagy sikerre járnak. Azt kell mondanom, hogy ami mindenképpen egy pozitív dolog, hogy az utóbbi időben, hogyha a bűnmegelőzési iskolában képzést nézzük például, hogy az égeneráció, hogyan bánjuk az égeneráció tagjával, rettentő nagy a túljelentkezés. Tehát mindenhol azt a lelkesedést, azt a fajta tenni akarást látjuk, ami mindenképpen egy jó érzéssel tölt el minket. És akár az ország bármely pontján felbukkanunk, mindenhol azt látjuk, hogy ők szeretnek aktívan közreműködni, aktívan segíteni, akár fiatalok, akár pedig nekünk a munkánk során.
Én is nagyon bizakodó vagyok abban a tekintetben, hogy nem volt hiába való ezt a képzést elvégezni, és ezt láttam a velem együtt tanuló kollégákon, munkatársakon is, hogy ők is nagyon lelkesen vettek részt ezen a képzésen.
Még egy gondolatot hagyd mondjak el, hogy azért is mindenképpen javaslom, hogy aki szeretné ezt a képzést megismerni, megvan ennek a képzési felülete, nem tudom, ezt elmondhatom, hogy hol lehet nézni ezeket a különböző képzéseket, legyen szó élménypedagógiáról, vagy bármilyen más konstruktív pedagógiáról. Úgy néz ki, hogy ez a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kezelésében van elektronikus képzési oktatási rendszer, tehát elektronikus képzési oktatási rendszer, és ekor.bn.hu oldalon láthatják, mindig aktuálisan feltöltjük, majdnem fél évre előre a különböző képzéseket, és mindenképpen javaslom, hogy ezeket kövessék a pedagógus kollégák, a jelzőrendszeri tagok, vagy akár például a szülő is, aki szeretne segíteni gyermekének, mert mind konstruktív pedagógiáról, mind élménypedagógiáról, mind pedig drámapedagógiáról, vagy éppen médiapedagógiáról van benne szó, amik mindenképpen olyan módszerek, amivel innovatívan és hatékonyan lehet megszólítani a fiatalokat, tehát a legfiatalabb generáció tagjait. Úgyhogy érdemes ezeket követni, és hát túl jelentkezés van rá, ezt el kell mondanom, be kell vallani, de azt mondom, hogy aki jelentkezik, ne adja fel, mert előbb-utóbb mindenki részt fog venni a képzésen, és nem csak amiatt éri meg, mert hogy egy 30 órás, tényleg interaktív és teljesen szakmai fórumok, szakmai kapcsolatok szempontjából is nagyon hasznos képzésről van szó, hanem azért is, mert új módszereket és új eszközöket is ismerhet meg, és ráadásul szemléletmódot változtathat. Tehát más szemmel fogja nézni a legfiatalabb generáció tagjait, és szinte érteni fogja, hogy mit miért csinálnak. Úgyhogy ezért is lehet ez hasznos, úgyhogy mindenkinek javaslom, és mindenkit szeretettel várunk a képzésünkön.
Nagyon szépen köszönjük, elbúcsúzunk a hallgatóktól, további szép napot, jó rádióhallgatást, viszont hallásra.
Viszont hallásra.